Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, jó napot kívánok mindenkinek, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Csizmadi Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója, beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadtam.
Jó napot kívánok.
Friss két nappal ezelőtti írásában mondja azt, hogy ha ismernék Orbán Viktor tusványosi beszédeit, akkor messze nem övezni akkora megrökönyödés a 2010 óta folytatott politikáját, mint amekkora megrökönyödés övezi. Ráadásul ezek a beszédek, írja ön, nem csak a Fidesz viszonylag magas mostani népszerűségére, hanem az ellenzék viszonylag alacsony mostani népszerűségére is magyarázatot adnak, általános megoldást kínál a politikai helyzetre. Miért pont tusványos kellett figyelni?
Hát nézze, kezdjük azzal, hogy egy kicsit szélesebbre hadd nyissam a spektrumot, tehát a külpolitika az a magyar politikának egy ilyen kicsit mostoha gyereke, azt tudnám mondani. Tehát külpolitikáról nem nagyon szokás beszélni valamiért, mert ez így alakult ki. Ha megnézi a magyar politika vitáit, akkor azok általában belpolitikai kérdésekről szólnak, gazdasági kérdésekről, béremelésről, kórházleépítés, és így tovább.
Az uniós választás is belpolitikai kérdéseken dől.
Egyébként persze ez más országokban is gondolom így van, tehát ezt tegyük hozzá, de a Fidesz kormányzás pedig én úgy érzékelem, hogy a külpolitikát hát rehabilitálni akarja, egy kicsit másképpen nyúl hozzá, mint mondjuk ahogy ezt az elődei tették, és itt még azért azt meg kell említenem, hogy a külpolitika valószínűleg azért is lett mostoha gyerek, mert úgy gondoltuk, hogy az Európai Unió az egy olyan keret, amelyben ugye az egyes országok közötti különbségek nem számítanak, tehát az Európai Unió részesei vagyunk mi is, kvázi akkor a külpolitika nem érdekes. És akkor a Fidesz, részben a tusványosi beszédek is itt érek rá a válaszra, pedig azt mutatja, hogy a Fidesz ezt a kérdést teljesen másképpen nézi, és azt mondja, hogy a magyar politika akkor tud megújulni, hogyha külpolitikai kérdésekből próbáljuk meghatározni a magyar célokat.
Állj meg itt egy pillanatra. Miért teszi a Fidesz ki az asztalra a külpolitikát? Ennek van valami generációs politikai mélyebb magyarázata? Hogy hát, miért nem a belpolitikai vitákban lavíroz, amelyben
igen, ez az említett cikk, amire ön is utal, ebben ugye én próbálom ezt a generációs dimenziót is behozni. Ugye rég volt, 1988-ban alakult ugye a Fidesz, de ha visszaemlékszünk még, akkor ez a párt volt az egyetlen a magyar politikában, amelyik önmagát generációs pártként határozta meg. Mit jelentett ez? Mi 1988-ban, mint egy fiatal generáció, az idősebb generációkhoz képest nagyon mást fogunk csinálni. Kezdetben ez azt jelentette, hogy belpolitikában csinálunk nagyon mást. Konkrétan ez azt jelentette, hogy a volt állampártot megpróbáljuk visszaszorítani, ahhoz képest egy teljesen más politikát vinni. És ez a generációs hevület, vagy lelkesedés, vagy nem tudom, micsoda, ez aztán átragadt külpolitikára is. Tehát valahogy ezt úgy mondanám, hogy ez az a nemzedék, a Fidesz nemzedék, amelyik egy kicsit úgy nézett már 90-es évek elején is saját magára, mint mondjuk 1945 után az a német nemzedék, amelyik újjá akarta építeni Németországot a II. Világháború után. Tehát, hogy itt vagyunk mi, történelmi személyiségek vagyunk, egy történelmi lehetőség adatik nekünk, hogy új Németországot építsünk, a Fidesz pedig, ez egy kicsit olyan furcsa Magyarországon így beszélni, mert mi a politikát inkább szeretjük mélybe rántani, és azt mondani, hogy valóban csak ilyen hát napi kérdésekről szól. A Fidesz pedig azt mondta, hogy mi pedig Magyarországon fogjuk ezt megcsinálni, és ezért jutottak el a külpolitikához, mert a 2000-es évek második felében már nem lehet politikát csinálni, anélkül, hogy Európától elkülönítenénk magunkat. Tehát tulajdonképpen itt jön ez a téma.
Ezzel azt is állítja, hogy a Fidesz teljesen másképpen látja Európát, és másképpen akarja Magyarországot Európához képest értelmezni, mint bárki más?
Azt állítom, igen.
De miben? Hát, mindenki Európára tekint, az a célunk, az a partnerünk, oda akarunk tartozni. A Fideszre ez nem így igaz?
A Fideszre is így igaz, tehát ugye amikor elhangzott ez az ominózus mondat itt pár nappal vagy egy-két héttel ezelőtt, ez a félázsiai népséges mondat, akkor ebből persze sokan azt a következtetést vonták le, hogy na most itt kibújt aztán tényleg a szög a zsákból, és hogy a Fidesznek semmi köze a nyugathoz. Ez szerintem nem így van. A Fidesz nyugatos párt minden, hogy mondjam, látszat, vagy minden rossz kiszólás ellenére, csak ezt a nyugatosságot valahogy úgy kell elképzelni, hogy a Fidesz számára a nyugat az egy mozgó célpont.
Mindenki más számára is mozgó célpont kell, hogy legyen. Nem. Hát látják, hogy mi történik. Csak a Fidesz ismeri
majd, föl? Majd erre térjünk vissza. Én szerintem ez nem így van. Tehát a többi párt az a következőképpen gondolja szerintem, egyébként abban is abszolút van ráció, tehát ők azt mondják, hogy van egy civilizációs központ, ez a nyugat egy stabil értékrenddel rendelkezik, egy liberális, demokratikus értékrendszer, amelyet nekünk adaptálnunk kell, másolnunk kell, követnünk kell. Ez nem egy mozgó célpontos nyugat, hanem ez egy stabil, rögzített nyugatkép. Ehhez képest ugye a Fidesz nyugatképe pedig azt mondja, már a 90-es évek közepén is, hogy ez egy változásban lévő, folyamatos reformra szoruló nyugat. Mi azért nem tudjuk ezt a nyugatot követni, mert a nyugat is folyamatosan változik. Tehát nincs meg az a stabilitása, amit nekünk egyszerűen csak utánoznunk kellene. Ez szerintem egy teljesen más kiinduló pont, mint az összes többi párté.
De akkor ebből az is következik, hogy a Fidesznek van egy olyan ambíciója is, hogyha a nyugat mozgó célpont, akkor nem pusztán felzárkozni, felkapaszkodni kell, hanem megváltoztatni a nyugatot is.
Hát ugye a 2012-es Tusnádfürdői beszédben tulajdonképpen ez fogalmazódik meg, hogyha jobban belegondolunk, nem tudom a hallgatók, vagy ön emlékszik-e arra, ez ugye pár héttel ezelőtt volt, ebben miről szól a dolog? A nyugat válsága olyan mértékű, mondja a miniszterelnök, a magyar miniszterelnök, hogy most már lehet, hogy Kelet-Közép-Európa fogja átvenni a stafétabotot, és ő fog példát nyújtani a nyugati országok számára. Ez persze kicsit, hogy úgymond szokatlan, fogalmazzunk finoman, ugye? Mert ugye ezt Matolcsy György szokta mondani, és Matolcsy Györgyről hát nem éppen kedvező vélemények szoktak elhangozni, de valamiképpen ez a Fidesznek és a mai magyar kormánynak a kiinduló pontja, hogy tehát ez a civilizáció stabilitása megszűnt a nyugatnak, és azt az energiát, amit korábban Nyugat-Európa képviselt, vagy az Európai Unió, azt mostantól Kelet-Közép-Európa, és ezen belül Magyarország fogja képviselni. És mondanék még valamit, ami szerintem itt nagyon-nagyon lényeges. Hogy én úgy gondolom, és erről engem Matolcsy Györgynek egy könyve győzött meg, mégpedig aminek az a címe, hogy Amerikai Birodalom, hogy a Fidesz számára Amerika és Európa az két különböző fogalom, tehát Amerikát, hogy úgy mondjam, ez a Matolcsy könyv, ami néhány évvel ezelőtt született, teljes mértékben elismeri az Amerikai Birodalmat, és Európában látja a Fidesz a fő problémát ilyen szempontból. Kicsit a Fidesz az amerikai értékrendet szeretné behozni a magyar politikába, ami nem teljesen ugyanaz, mint a nyugat-európai értékrend. Ez abban a könyvben elég részletesen van leírva, erre nyilván most nincs módom, hogy ezt kifejtsem, engem nagyon érdekesen érintett, és nagyon meg is lepett, hogy az a Matolcsy György, akiről azt szoktuk mondani, hogy semmiféle hozzáértése és semmiféle koncepciója nincs, és teljesen torz irányba viszi el a magyar gazdaságpolitikát, ez a Matolcsy György az amerikai birodalmi gondolatot mélyen elismeri, és azt mondja, hogy örülnie kell a világnak, hogy van egy vezető hatalom, és ez Amerika, és a magyar politika és gazdaságpolitika feladata az, hogy értse meg ezt az amerikai birodalmat. Ezt én úgy kódolom magamnak, hogy egy kicsit a Fidesz kormányzás is, most ez félreérthető lehet, amit mondok, idézőjelben mondom, a birodalmi gondolatot kelet-közép-európai dimenzióban képviselni próbálja. Tehát, hogy Magyarország egy kicsit azt, amit ők Amerikából tanultak, Amerikától tanultak, azt érvényesítse. Tehát mi legyünk egy ilyen kis mini civilizációs központja ennek a térségnek.
Magyarország? Uh-huh. Vagy ez a Kelet-Közép-Európa
Magyarország, amelyik Kelet-Közép-Európával, vagy a visegrádi négyekkel együtt, ha tetszik, összefog, és dinamizálja azt a nyugatot, amelyikről, mint mondtam, a Fidesznek az a véleménye, hogy kifulladt, kifújt. Egyébként ezt a gondolatot, végig elemezvén ezeket a Tusnádfürdői beszédeket, 2007-ben is már a Fidesz elnöke, akkor még elnöke, miniszterelnök jelöltje Orbán Viktor képviselte. Tehát bizonyos értelemben erre utalok a cikkben, amire ön is hivatkozott, hogy ez nem 2010 után keletkezett ez a véleménye a Fidesznek. 2007-ben, ellenzékben, amikor még ráadásul ez a bizonyos válság, világválság, európai válság, buborékválság kisebb robbant, nem is volt. 2007-ben ő mit mond a Fidesz elnöke, Orbán Viktor Tusnádfürdőn, azt mondja, hogy Európában teljesen új szelek fújdogálnak, új szellemi mozgalom van.
És senki nem viselkedhet úgy, sem politikai párt, sem politikus, mint korábban.
Úgy van, És akkor levonja ezt a következtetést. Orbánnak az a saját szerűsége, vagy az érdekessége, vagy a politikai attitűdjének a lényege, hogy nagyon érzékeny ezekre az európai folyamatokra, állandóan ezekről beszél. Én ilyet egyébként az összes többi magyar párt egyikében sem nagyon érzékelek, és hát ezzel ugye sok választóra képes hatni, mert azért a választók nem olyanok, hogy csak az érdekli őket, hogy mi van a pénztárcájukkal. Ugye ezt én egy félreértésnek gondolom, mert ilyen vélemény is van, ugye, hogy majd választók ennek alapján döntenek. A választók keresik a válaszokat azokra a kérdésekre, amiket ők is érzékelnek, hogy igen, a világban tényleg valami van, azért azt lehet hallani, lehet érzékelni, hogy változik a világ.
Akkor menjünk még egyen mélyebbre. Azt kiolvasható-e a tusványosi beszédekből, hogy mi volna ennek az új Magyarországnak a talapzata? Mire épülne? Mert biztos nem a vitás demokráciára, a liberalizmus értékeire.
Elhangzik a beszédekben ez is. Nyilvánvaló, ugye a miniszterelnök elfogult a saját oldalával, tehát ő azt mondja, hogy ő ugye úgy fogalmaz, hogy korszellemek vannak. És ugye most egy jobboldali korszellem kezd uralkodni a világban, mondja ezt úgy már 2007-ben is, ami körülbelül 15-20 évig tart. Ami
konjunktúrája van a jobboldalnak.
Konjunktúra. Egyébként nézze, ha egy élénk és érdekes szellemi közélet lenne Magyarországon, mint ahogyan nincs, akkor ezeket a dolgokat sokkal komolyabban vennénk, mert arról régóta mindenki beszél, hogy gazdasági hullámok, ciklusok vannak. Ugye miért ne lehetnének politikai ciklusok is? Hogyha egy izgalmas szellemi közélet van, akkor ezeket a dolgokat meg lehetne vitatni. Akkor nem az lenne, hogy ez Orbán Viktornak a személyes butasága esetleg, vagy nem tudom én, vagy reménye, hogy ez van, hanem akkor azt mondanánk, hogy igenis, gazdasági ciklusok és politikai ciklusok összefügghetnek. Hát, hogyha például gazdaságilag az államközpontú politika, vagy a neoliberális, vagy inkább azt mondanám most legújabban, a neoliberalizmus úgy leáldozik, akkor lehetséges, hogy jön valami más, amiről pontosan nem tudjuk, hogy mi lehet, hogy ez megint egy államelvű ciklus, erre utalnak a Fidesz különböző intézkedései, amelyiknek lehet, hogy megint egy másfél évtizedes, két évtizedes kifutása lesz. Tehát annyit tudunk most ebből látni, hogy a Fidesz szándéka az, hogy berendezze a saját idézőjeles birodalmát. Ugye itt térek vissza az arra a gondolatra az amerikai birodalom kapcsán. Tehát ez, ami most van, az egy birodalmi gondolat, de kérem a hallgatót, ne értsék félre, tehát nagyon hangsúlyoznám, hogy egy olyan birodalmi gondolat, hogy mi tudjuk azt, mi nekünk van egy koncepciónk, hogy a világot hogy szeretnénk berendezni, van ehhez egy nemzedéki alap attitűdünk, és ettől kezdve nem érdekel bennünket az, hogy mit mondanak tulajdonképpen, hanem mi ezt tűzön-vízen keresztül végigvisszük, mert úgy érzékeljük, hogy a korszellem tőlünk ezt kívánja meg. Na most itt jön az egész Fidesz politikának ugye a kockázata, hogy ez ugye szembe megy a mainstream gondolkodással, az európai trendek egy jelentős részével, de nem mindegyik részével. Ez megint egy olyan dolog, hogyha ezek a általam kifogásolt szellemi viták léteznének, akkor sokkal többet tudnánk arról, hogy Nyugat-Európában is mennyi vita folyik arról, hogy milyen ott is.
Mindjárt rátérek Nyugat-Európára is, de még egy kérdésem volna, akkor ezek szerint azt is állítja, hogy Orbán Viktor gondolkodásában nincsen nyoma a politikai kapkodásnak, hanem ez egy jól végig gondolt koherens rendszer.
Hát igen, én is, meg a mi elemző cégünk is hajlamos ezt így nézni, és nem azért, mert itt megint csak félreértések szoktak lenni, hogy ez apologetika, hogyha egy elemző cég mondjuk elővesz dokumentumokat, azokat végigelemzés, akkor már annak a pártnak a híve is. Tehát semmi ilyesmi nincs. Amit mi mondunk, az, hogy ez egy nagyon tudatosan végig gondolt rendszer. Ez egy nagyon tudatosan végigmondott rendszer, amelynek 20 év alatt különböző építőkövei kerültek be a rendszerbe, és látható módon mennek előre. Hadd mondjak egy példát, 1990-es évek közepén a Fidesz már elhatározta és tudta, hogy ő a két pártrendszer felé szeretné elmozdítani a pártrendszert. Amikor emlékezzünk vissza, hogy még 6 párti parlament volt, a rendszerváltó pártok még nagyon erősek voltak. És a Fidesz már akkor azt mondta 95, 96, 97-ben, hogy ez sok, ez a párt, ami Magyarországon van, egyszerűsítsük le, kvázi az MSZP legyen a bal oldalon egy erős párt, és a másik oldalon legyen a Fidesz. Most lényegében a másik oldalt elérte a Fidesz, a másik oldalon ő maradt a jobb oldalon, az összes többi párt Mélyépesttől, Kisgazdástól, Mindenestől eltűntek. Igazából most az a nagyon érdekes kérdés, hogy a baloldalon ugye mi van, ezt látjuk, hogy micsoda óriási forrongás van a baloldalon, mert a baloldal persze nem szeretné azt, hogy ő hogy mondjam, áldozatul essen ennek a fideszes gondolatnak, hogy csak egy párt maradjon, tehát itt kismillió új pártképződmény van, de minden esetre én úgy érzékelem, hogy a Fidesz ezt elhatározta, és nagy részben meg tudta tulajdonképpen 2012-re csinálni. És még nagyon sok ilyen dolog van, ezért szokta egyébként Orbán Viktor mindig mondani az akarat szerepét a politikában, hogy először is akarni kell valamit. Mellesleg én a balliberális oldalon nagyon sokszor azt látom, hogy nem, nincs meg az a pontos akarat, hogy mit akarunk, hova akarunk eljutni, milyen eszméink vannak ahhoz, és az eszméinket hogyan lehet napi taktikai, stratégiai kérdésekkel összehangolni.
És hogy látja a Fideszben a kormány oldalon az akarat meglétén kívül? A megértés is megvan? Mert amikor az Európai Unió különböző intézményeivel folytatott vitákat kívülről nézzük, akkor néha, mintha nem ugyanarról beszélnének. Nem koherens érvelés hangzik el.
Ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy itt megint be kéne hozni egy másik réteget, de persze nem akarom itt az olimpia idején a hallgatót túlságosan megterhelni, pláne történelmi dolgokkal, de a Fidesz egy kicsit azt a fajta, ha tetszik, külpolitikát képviseli, ami régi hagyományos, még az 1918 előtti Magyarországra volt jellemző. Erről nagyon keveset szoktunk beszélni, de azért gondoljunk bele abba, hogy Magyarország nem csak 1945-ből vezethető le, tehát nem csak a második világháború utáni dolgokból, hanem Magyarországnak van egy hosszabb történelme. Annak a hosszabb történelemnek pedig a külpolitika, ugye mert 45 után a szovjet rendszerű külpolitika van, amiben aztán semmi mozgástér nem volt. De a 18 előtti külpolitikában nagyon benne volt az, hogy Magyarország a Habsburg birodalom részeként nagyon kényes a nemzeti függetlenségére. Ugye? Egy kicsit a mai orbánizmusban ezt ért vissza. Ezt szerintem egyébként a balliberális oldalon nem értik. És örökös kekeckedésnek vélik az európai intézményekkel szemben. Amiben egyébként ön is utalt erre, van igazság, viszont benne van az a tradíció, hogy a magyar külpolitika mindig akkor került konfliktusba a nyugattal, amikor a nemzeti függetlenséget veszélyben érezte.
De az tényszerűen igazolható, hogy a nemzeti függetlenséget most veszély fenyegeti?
Hát abban a tekintetben, igen, abból a logikából kiindulva, amiről már beszéltünk, hogy ha a nyugat nem mozgó célpont, hanem statikus. Tehát, hogyha a nyugat van, és nekünk az lenne a feladatunk, hogy kövessük, akkor ez a mai kormány szerint veszélyezteti a nemzeti függetlenségét. Ha a nyugat mozgó célpont, amelyik maga is változik, és arra mi is hatással tudunk lenni, akkor ebből a szempontból a mai kormány nyilvánvalóan jobban megtalálja a saját identitását. Szerintem ez a döntő különbség.
Az miért van, hogy a nyugat úgy tűnik, az Európai Unió pontosabban, mintha példát akarna statuálni Magyarországon?
Ez egy kérdés, hogy ezt most jelen időben mondhatjuk-e, vagy pedig esetleg már múlt időben?
Hát a múltban elmondhatjuk mindenképpen, hogy most mi történik, az nyilván folyamatok
alatt. Egy picikét változott az utóbbi időben a helyzet, és most nem csak a forint árfolyam alakulására gondolok, ami azért egy kicsit kedvezőbb, mint volt, hozzáteszem, hogy a visszarendeződés itt is bármikor előállhat, hanem éppen azért, mert Európa is mozgó térség. Hát nézzük meg azért, hol vannak a görögök, nézzük meg azért, hol vannak az olaszok. Tehát én azt gondolom, hogy Nyugat-Európa is egy picit átértékelte a helyzetet ahhoz képest, amilyen mondjuk pár hónappal ezelőtt
saját volt. Saját helyzetét, vagy Európán belül a mi helyzetét?
A saját helyzetét is, tehát egyszerűen rájöttek arra, hogy bizonyos értelemben, ha Magyarországot tartósan a bűnbak szerepébe tolják, azzal saját maguknak is ártanak abból a szempontból, hogy egy olyan szövetségest veszíthetnek el, akit használni lehet azokban a helyzetekben, amikor Magyarországnál sokkal rosszabb helyzetben lévő országok.
Jó, de hogy lehet lehátrálni akkor olyan európai állításokról, hogy Magyarországon problémák vannak a demokráciával? Ez egyszer csak nem lesznek, amikor mind szövetségesre szükség van Magyarországra?
Nézze, borzasztó bonyolult kérdésekről van szó, mert ugyanakkor ugye az együttműködésnek ezernyi területe van. NATO együttműködés, Afganisztán és így tovább. Tehát a kormánynak is vannak ütőkártyái, mondhatja azt, hogy egy csomó területen ez az együttműködés végül is harmonikus és működik. az kétségtelen, hogy ugye a nyugatiak, hogy mondjam, demokrácia képe nagyon más, mint mondjuk a Fidesz demokrácia képe. Egyébként ez pedig abból fakad, hogy egy újabb területtel kell szembenéznünk, amivel megint csak nem néztünk eddig szembe, hogy miután ugye 1989-90-ben eltűnt a szovjet birodalom, eltűntek a szocialista országok, ezek után ugye a demokráciák maradtak egyedül a földön. Na most el tudom egy olyan világot képzelni, amely tisztán demokráciákból áll, és azok között a demokráciák között a továbbiakban nem lesznek viták. Tehát akkor mi fogja dinamizálni ugye a világot?
De a demokrácia kérdéseiben lehetnek viták, nem csak nemzeti érdek kérdésekben lehetnek viták?
Mind a kettő. Tehát én azt gondolom, hogy a demokrácia kérdéséről is 1000 millió vitát kell lefolytatni, mert ugye a liberális demokrácia az nem ugyanaz, mint a nem liberális demokrácia. Ugye a nyugat kifogása az Orbán kormány ellen az, hogy nem liberális demokráciát épít, ezt a magyar értelmiség balliberális része úgy kódolja, hogy diktatúrát épít, ugye?
Jó, lassan eljutunk a tabuk kérdéséig.
Amire hogy még ugye nemrégiben ugye Sólyom László tartott egy beszédet, amiben ő egyértelműen kimondja, hogy szó sincs arról, hogy diktatúra lenne. Ugye? Tehát ezek azért nagyon fontos dolgok, hogy a magyar köznyelv bizonyos részében, aki nem liberális demokrata, az diktatúra párti. Én ezt a leghatározottabban cáfolnám. Én azt gondolom, hogy a demokráciának is sok fajtája lehet. Az, hogy most a Fidesz miért nem liberális demokrata, az egy következő kérdés. Viszont, hogyha mi meg plurális gondolkodásúak vagyunk, akkor azért azt gondolom, hogy azt el kell ismernünk, hogy nagyon különböző módon gondolkodhatunk a demokráciáról. Például gondolkodhatunk úgy, hogy a demokrácia népuralom. Mint ahogy a Fidesz gondolkodik. A liberális demokraták pedig azt mondják, hogy nem ez a fő kérdés egy demokráciában, hogy a nép uralkodik-e, hanem az, hogy alkotmányos intézmények léteznek-e, és ezek az alkotmányos intézmények csorbítatlanul működnek. Ez ugye két különböző nézőpont. Ezek között, meg kell mondjam, késhegyre menő viták lehetnek, de ettől még a demokrácia szerintem demokrácia marad, még akkor is, hogyha az a tábor, amelyik most kormányoz, kétségkívül tesz is nagyon sok, nagyon aggályos lépést az alkotmányos intézmények leépítésére. Ennek is 1000 oka van. Tehát, hogy mondjam, látja, hogy mindig belemegyünk újabb és újabb témákba, és ez azért van, mert az ember hiányolja azt, hogy ezeket a kérdéseket értelmesen vitassuk végig.
Ezekkel sosem kívül. Szabad-e az intézményeket leépíteni Magyarország jelenlegi állapotában?
Hát az intézményeket nem szabad leépíteni most, hogyha mi a Holdról jövünk, vagy hát bárhonnan, akkor természetesen azt mondjuk, hogy egy demokráciában az intézmények szerepe rendkívül fontos. Ugyanakkor a 2012-es Orbán beszédben, megint csak ugye a Tusványosi legutóbbi beszédében, ugye az intézményeket is éri már kritika. Tehát azt mondja a miniszterelnök, és ráadásul itt hozza be azt, hogy a brüsszeli bürokrácia, mint intézményrendszer. Tehát, hogy eltűnik a felelősség.
Arctalan intézmények
meg elvek, és nem lehet tetten érni a felelősséget. Na most ugye erre is mondhatjuk azt, hogy ebben is biztosan lehet valami. Hát az valóban furcsa, hogy Brüsszelben tényleg nem történik semmi hiba. Esetleg, ugye? Itt a kérdés az, hogy az intézmények leépítése az egy ilyen masszív folyamattá áll össze, amiből kétségtelen az a következtetés vonható, hogy mindent meg akarnak változtatni, vagy ennek is van azért valami korlátja. És ugye amire megint Sólyom László utal a beszédébe, hogy ez érthetően be van-e mutatva, el van-e mondva a társadalomnak, itt térünk vissza ugye arra, hogy a demokrácia a népuralom is. Ugye, hogyha a társadalom tagjai mit sem tudnak arról a szándékról, hogy a kormány ezt miért csinálja, mert a társadalom tagjai nem értik azt, hogy egy kormány nemzedéki, nem tudom én, hevületből tesz mindent, meg ők történelmi szereplőknek gondolják magukat. Egy társadalom akkor tud-e odaállni egy politika mellé, vagy a társadalom egy jelentős része, hogyha valamilyen szinten abba őket ugye beavatják abban a folyamatban.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk. Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója, az Aréna vendége.